Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, és két vendégem is, vagy hát társ hostom is van. Egyrészt Kovács Bálint.
Sziasztok.
Másrészt pedig Pácsonyi Patrik.
Sziasztok.
Hát sziasztok, srácok. Végre kipihentük itt a draft fáradalmait, azért kellett hozzá egy pár nap szerintem mindannyiunknak, és hát most meg értékeljük kicsit a draftot, ebbe az adásba a legnagyobb nyertesekről fogunk beszélni, és akkor a következő adás pedig a legnagyobb vesztesekről fog szólni. Szerintem mindenféle hosszabb felvezető nélkül kezdjünk is bele, és Patrik, mond neked ki az első, az egyik legnagyobb nyertesed ezen a drafton.
Elsőnek én Tom Brady-t hoztam még hozzá azért, mert nem elég, hogy bekerült egy nagyon jó elkapó személyzettel rendelkező csapatba, amilyet nem látott már, hát nem tudom, talán 2-3 éve nem látott ilyen jó csapatot támadó oldalon, de még a draftból is jól jöttek ki igazából, és főleg ő, mert az első körben megszerezték Tristan Wirfst, aki szerintem a class legjobb tekője volt, de még hogyha nem is az én szisztémámat nézzük, akkor is az egyik lehető legjobb volt, valamint kapott a későbbi körökben még egy elkapni tudó futót is, illetve a későbbi körökben még Tyler Johnson, úgyhogy minden olyan segítséget megkapott, hogy a támadósor az dübörögjön, és hát ha nem is nem is Super Bowl, de mindenképp playoff esélyes csapat, illetve még azt akartam megjegyezni, hogy ha nem is teljesen a drafthoz köthető, de hát valamennyire azért mégiscsak kapcsolódik, hogy Gronk is lényegében ugye egy draft setliért érkezett Tampába, úgyhogy ha ezt így egyben nézzük, akkor egy nagyon komplet csapat és egy nagyon komplet package gyűlt össze Brady köré, úgyhogy még itt a levezető éveiben sem kell csalódnia.
Igen, azért megkapta a támogatást támadó oldalon. Tyler Johnson-t emelném ki, szerintem egy nagyon jó húzás volt ott az ötödik körben, úgyhogy nekem tetszik az a szisztematikus építkezés, amit Tampába van, és hát nem csak a támadók oldaláról, szerintem a védőket is érdemes ide bevonni, mert csak sikerült egy hasznos safety-t találni a második körbe, illetve egy viszonylag erős belső védőfalembert Khalil Davis személyében. Úgyhogy nem csak a fegyverarzenál bővült, hanem a másik oldalon a védelem is, aki akár egy-egy gyengébb meccseken azért föl tudja majd karolni a támadósort, és tud akkor a alapot nyújtani a győzelem megszerzéséhez, hogy ne kelljen Bradynek 40 pontot feltennie.
Igen, elég nehéz lenne, szerintem nem győztesnek kikiáltani akár Bradyt, akár a Buccaneers, hiszen ez egy nagyon jó draftnak tűnik így most pár nappal a történések után, és hát tényleg Bradynek most minden adott ahhoz, hogy egy jó évet produkáljon. Nehéz ennél jobb helyzetbe belerakni egy irányítót, nem is tudom, hogy van ennél jobb jelenleg a ligában, de lehet, hogy van, de biztos, hogy nem sok, úgyhogy igen, nem egy rossz helyzet ez most Bradynek a tavalyi évhez képest, meg főleg nem. Bálint, akkor te jössz a következő, érted a te első nyerteseddel.
Mondhatnék egy csapatot is, illetve, bocsánat, igen, én inkább úgy fognám meg az egész dolgot, hogy az első győztesem nálam egy csapat lehetne, de inkább a vezérét emelném ki, ilyen Drew Lockra gondolok, itt ugye Patrik kedvencének az irányítójára, aki gyakorlatilag hát minden játékszert megkapott maga köré, szintű úgy, mint Brady, úgyhogy itt az irányítók vonalán mozogva, ha valakit tényleg ilyen meddenesen szolgáltak ki, hogy el kellett mutatni, hogy te kit szeretnél, az Drew Lock volt, ugye érkezett Jerry Jeudy, KJ Hill, és hát ne felejtsük el, hogy azért az erősítés nem ment korábban sem rosszul, ugye azért Noah Fentnek a jelenléte se rossz, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Denver Broncos támadó szinten, amit már ki is emeltünk az oldalon is, hogy úgy próbál építkezni, mint a Chiefs fiatalságra és gyorsaságra, és ez úgy tűnik, hogy működik, és akkor még nem menjünk el amellett se, hogy egy guard, illetve egy center húzás is történt a második, illetve a harmadik és a hatodik körben, ugye Cushenberry és Nuti volt az, aki érkezett a falba. Picit érdekes, hogy egyébként tackle posztra nem találtak embert, vagy nem draftoltak embert, de hogyha Drew Lock van, az a Drew Locknak a helyzete egy kivételes helyzet, akkor szerintem csak szuperlatívuszokban beszéltünk arról, hogy mennyire próbálták megtámogatni.
Meg ugye Hamlert akartad mondani, és nem hírt, de...
Ja, bocsánat, Hamlert, igen.
De egyébként teljesen nagyot értek Drew Lock óriási nyertese ennek a draftnak. Nehéz Tehát ha jó helyzete van Bradynek, akkor a Locke-nak is hasonlóan jó helyzete van, még hogyha kicsit tapasztalatlanabb és fiatalabb körülvevő brigáddal, de akkor is azért ez a Sutton, Judy, Hamler, Fant, és akkor még Albert O-t nem is említetted az idei klasszból, aki szinte egy jó barátja is egyébként Locke-nak, másrészt pedig szerintem segíthet is majd, még ha nem is Python idején, de azért őt is be lehet majd vetni tight end posztról, és tehát tényleg én a két támadó falembert is bírtam, akit húztak, úgyhogy látszik az, hogy Denverben a támadó sort akarják építeni, és megpróbálnak mindent megadni a fiatal irányítónak, ami szerintem egy tökéletes taktika alapvetően.
Igen, hát teljes all-in nyomtak igazából a csapatnál az offense-re. Nem is tudom teljesen hibáztatni őket, mert ugye a defense azért nagyjából rendben volt, bár szerintem vannak jelentőség teljes lyukak, de hát nagyon érezhető, hogy a csapat régóta ki van éhezve egy franchise irányítóra, és itt most nem csak a szurkolókra, hanem a vezetőségre, illetve a csapattársakra is értem ezt, ezért megpróbálnak megteremteni egy olyan környezetet Locke-nak, hogy könnyű legyen fejlődnie, legyen meg a magabiztossága, és talán egy picit föl is adják akár a védelmet is ennek érdekében, csak hogy a franchise irányítójuk szépen fejlődhessen. Nem biztos, hogy ugye itt elvárnak még jó playoff szereplés, vagy akár playoffba jutást a Broncostól, de azt mindenképpen, hogy Locke-ra ki lehessen jelenteni, hogy franchise irányító, mert akármilyen jól is néz ki ez a tavalyi 4-1-es mérleg, ez alapján még nehéz azt mondani, hogy ő a biztos jövő Denverben.
Az én első győztesem pedig a Minnesota Vikings, azért elég jó draftot hoztak össze. De Justin Jeffersonnal kezdték, utána jött Jeff Gladney, ráadásul hátra cserével, ami kifejezetten jó pick volt szerintem, és Gladney nekem az egyik kedvenc játékosom volt a drafton, cornerback poszton pedig főleg. Szerintem nagyon jól is fog illeni egyébként a Vikingsba. Érkezett még Ezra Cleveland, tackle posztra, szerintem a második kör végén ez is bőven rendben volt, még hogyha azért őt egyből nem is biztos, hogy be lehet dobni a kezdőbe. Jött még Cameron Dantzler, őt annyira nem bírom, ugye egy cornerback nagyon lassú, de ha valahol, akkor Minnesota-ban belőle is lehet szerintem egy korrekt játékos. Linebacker poszton elég sokat gyorsultak Troy Dye-jal, de nem mintha egyébként nagyon lassúak lettek volna. A harmadik napról olyan sok játékost külön annyira nem tudnék kiemelni, inkább az pozitívum, hogy sok darts nyilat lőttek el, akikből azért valaki csak beválik majd, hiszen tudjuk, hogy a draft azért egy kicsit egy ilyen dobálunk a darts táblára félig vakon dolog, nyilván ez kis túlzással, de a harmadik napon azért nem árt, hogyha sok picked van, és abból egy-kettő bejön, akkor már tök jól jártál, de hogyha csak egy-két picked van, akkor jó esélye, senki sem fog bejönni, úgyhogy vajtén a Vikings draftja tetszett. A Jefferson egy kicsit furcsa volt nekem ilyen fit szempontból, hogy Thielen mellé talán mindkettő inkább a slotban a legjobbak, de hát kint sem vesznek el, úgyhogy összességében szerintem ez egy parádés draft volt.
Kicsit felrázom az adást, akkor én egy picit vitatkoznék, illetve nem feltétlenül vitatkoznék, de én nálam nem annyira nagyon nagy nyertes a Vikings, nálam nincs benne a top 5 csapatban. Uh-huh. Nekem nem tetszett kimondottan a draftjuk. Jefferson választása persze indokolható, de Thielen miatt ott a slotban van egy kis összeütközés, illetve nyilván meg fogják oldani, de szerintem nem a legeslegjobb fit. Gladney választás az nyilván tetszik, azt jó előre jósolt egy csomó mok. Dantzler sem tetszik, illetve hát most oké, hogy a hátsó körökben nagyon sok pickjük volt, és persze ezekből lehet, hogy be is fog válni valamennyire, de én nem szeretem feltétlenül azt, hogy a hátsó körökben most akkor sok választás szór a csapat, és akkor ennek annyira nagyon örülni kéne. Nyilván meg is volt ennek az ára, hogy hátra mentek, és hátrébb mentek néha, és jobb prospekteket adtak föl, illetve én nem érzem azt, hogy jelentősen erősödtek volna. Offenz oldalon például egyáltalán nem érzem, hogy erősödtek volna. Szerintem Dix-hez képest hatalmas visszaesés lesz Jefferson jelenléte, és én nem látom azt, hogy ez a Vikings előre fog lépni. Körülbelül ugyanazt nézem ki belőlük, mint a tavalyi évben, és ez alapján merem azt mondani, hogy ez a draft inkább egy ilyen átlagosan jó, de hogy nem kifejezetten winner a Vikings annyira, mint mondjuk például Brady vagy Locke.
Én valahol kettőtök között állok a véleményemmel, de onnan is meg lehet fogni a Vikingsnak a draftját, hogy hát a, a többiek a csoportban, itt erősen a Bears-re és a Packers-re gondolva, nem biztos, hogy a legnagyobb segítséget tudták véghez vinni a csapatépítés szempontjából, tehát nem is biztos, hogy a legjobb úton jártak, de hát ez egy külön podcast témáját is megéri, hogy a Packers meg a Bears mit és hogyan csinált. Nekem egyébként ezek a hátsókörös ellőtt dárcnyilak nagyon tetszenek, főleg Troy Dye-t, mondta Dani, hogy azért szerintem nagyon jó kvalitású linebacker csúszott le oda a negyedik körbe hozzájuk, és hogyha három linebackeres felállása akarnak majd pályára vonulni, azért nem lesz rossz az a Bar, Kendricks, Dye trió, hogyha így gondolkodnak, úgyhogy én se biztos, hogy betenném a top 5 draftba, de abban a szempontból tényleg nyertesek, hogy a csoportból talán ők jöttek ki, sőt, hát nem talán, hanem ők jöttek ki a legjobban.
Patrik, ugorjunk neked a második győztes előtt, kezdjük meg itt a második kört.
Igen, itt megint egy Patriots kötődés jön nálam, Stidham, a Pets QB-ja a második nyertes, méghozzá azért, mert nem kapott semmilyen vetétársat, amit valamennyire azért láttam jönni, de mégis meglepetés, hogy ennyire rátámaszkodik a Patriots, és megadja neki a, hát nem csak az esélyt adja meg neki, hanem igazából a kellő bizalmat is, úgyhogy szerintem ilyen szempontból mindenképp nyertes, hozzátéve, hogy azért olyan nagyon sok segítséget sem kapott, tehát jöhetett volna például elkapó pick, ami aki nagyon jobban segíti őt, oké, kapott két tight endet a későbbi körökben, akik azért hát talán inkább lottery pickek, mint hogyha korábban húztak volna játékos neki, de ettől függetlenül szerintem mindenképpen jól és magabiztosan érzi magát, az már egy másik kérdés, hogy ő mennyire lesz sikeres.
Szerintem megadták az esélyt arra, hogy a Patriots el tudjon bukni a következő szezonban, és ezt Stidhammel tegyék meg, mert most ez nyilván egy nagyon nyers gondolat, de hogyha nem vele, akkor kivel szeretnének nagyot alkotni, illetve kivel szeretnének egyáltalán alkotni, most itt Brian Hoyer nyilván ott van a rosteren, de hogy ez a Patriots, ha Stidham rossz lesz, akkor teljes mértékben bukásra van ítélve, és hát akkor lehet gondolkodni, hogy 2021-ben kinek a nevére bökjenek rá nagyon korán, és miért pont quarterback lesz a pozíciója. Úgyhogy én ezt így látom, hogy azért ez olyan szinten all-in, hogyha itt Stidham nulla lesz, akkor itt a Patriots nagyon-nagyon magasan fog húzni jövőre.
Igen, ez egy ilyen kettős érzésem ezzel kapcsolatban, hogy Stidham nyertes, mert abból a szempontból persze, hogy akkor most ő megkapja a kezdő posztot New Englandben, ellenben nagyon nehéz dolga lesz, mert a kisegítő személyzete az a rosszabbak között van a ligában, és akár azt is lehet mondani, hogy a legrosszabbak között van a ligában. Nehéz dolga lesz ilyen szempontból szerintem neki alkotnia, de most megmutathatja, hogy érdemes ráépíteni. Vannak ezzel kapcsolatban kérdőjeleim, mondjuk így.
Mit gondoltok egyébként?
Ja, bocs, mondjad.
Csak gyorsan még itt egy kérdés, hogy Dani már többször is mondta, de hogy alapvetően én nem gondolnám, illetve Dan is már többször kifejtette a véleményét, hogy ez a Patriots 1-1, vagy akár mondjuk top 5-ös pick ügy csapat lenne még így Stidhammel sem, és akkor azért nehéz lesz QB-t húzniuk.
Persze nehéz lesz, de nem biztos, hogy egyébként nem rúgják fel azt a hagyományt, hogy akkor, hogyha esetleg mondjuk a 9. pick lesz az övéjük, vagy a 10., akkor nem mennek fel a top 3-ba egy irányítóért. Én még ezt is el tudom képzelni, mert nem lesz más esélyük a franchise építésre, mint egy olyan irányítót kiválasztani, aki tényleg kompetens, és én egyelőre, majd lehet, hogy megkövetem magam egy évvel később, de Stidhamben hát nem látok egy potens kezdőt sem.
Igen, ugye ezt már kifejtettem egyszer, hogy azért 1-1-re biztos, hogy nem, tehát annál jobb ez a roster, hogy 1-1-es legyen, még hogyha Stidham egy bottom 5 irányító, akkor is legalább összehoz 4-5 győzelmet a Patriots, és az meg már nem elég az 1-1-re, de még csak az 1-3-ra sem, tehát szerintem ez egy ilyen, a top 10-es picket azt ki tudom nézni a Patriotsból, mert lehet, hogy inkább a 15-re mernék jobban jósolni, de igen, nehéz az szerintem ebből egy franchise irányítót húzni, legfeljebb ilyen Herbert szintűt azt esetleg, de nem lesz egyszerű dolga szerintem itt a jövő csapatának építésével Belicheknek. Bálint, mehetünk a te következő nyertesedre.
Maradnék az AFC keleti csoportjánál, és szerintem a Buffalo Bills, hát egyértelmű, én most kimerem jelenteni, egyértelmű esélyese ennek a csoportnak azzal, hogy a Patriots hatalmasat gyengült, és mellette a vetétársok meg csak próbálják keresni az utat kifelé a középszerűségből, míg a Billsnél azért egy nagyon stabil védelemre egy nagyon jó támadósort fel lehet építeni. Persze ez kell az is, hogy Josh Allen azért fel tudjon majd lépni, és ugye évről évre tudjon majd fejlődni. Ugye Dix-t kiemeltük ugye korábban a Vikingsnál, hogy távozott, az új otthon a Buffalo-ba lett, és hát azért nem rossz kis elkapó sor állhatott össze John Brown, Cole Beasley, Stephon Dix, és hát az újonnan draftolt Gabriel Davis, Isaiah Hudgens és a többiek jelenlétével. Én azt gondolom, hogy ez a csoport, ez most a Bills, és hogyha buknak, akkor valami nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy tényleg ne ők vigyék el a csoportot. A védelem az eddig is erős volt, még jött egy AJ Epenesze, akit talán ők tudnak majd úgy használni, ahogy őt kelleni fog. Úgyhogy szerintem mindent egybevéve talán nem egy óriási draftot hoztak le, de mégis azt gondolom, hogy azzal, hogy Miami-ban újonc irányító van, azzal, hogy a Jetsnél nem találják a kiutat, és a Patriotsnál is hát egy kvázi újonc fog kezdeni, én nem látom, hogy a Bills ezt a csoportot hogy tudná elveszíteni.
Igen, ilyen szempontból lehetnek nyertesek, bár mondjuk azért a draftjukat annyira nem szerettem. Oké, éppen ezt ott már jó értéken volt. Zach Moss jól ki fogja egészíteni Singletary-t, de nem biztos, hogy beruháztam volna rá. És azért tényleg, hogy nagy draft lesz, ugye nem hoztak össze nyilván összefüggésben azzal, hogy Stephon Dix-t megszerezték. Nyilván őt is akár hozzá lehet venni a draft class-hoz, hogyha úgy nézzük. Itt is kicsit ilyen vegyes érzéseim vannak a Billsnél, hogy a draft nem volt annyira jó, de végül is még így is ők lehetnek akár a csoport esélyesei. Úgyhogy ilyen szempontból, hogy a Patriots a holt szezonban gyengült, így talán inkább a holt szezonnak lehet a nyertesen állam, inkább a Bills, mint sem a draftnak, de ez is védhető, hogy most úgy állnak, hogy akkor esélyesei lehetnek a csoportnak.
Igen, inkább itt a kulcs az volt, amit mind a ketten a végén mondtatok, meg Bálint a főleg a végén kifejtett, hogy a többi rivális hát nem erősödése miatt nyertes ez a Bills, nem azért, mert hogy ők olyan jó draftot hoztak volna össze. Nekem kifejezetten nem is tetszik annyira a draftjuk ráadásul. Ettől függetlenül, például, hogy a Dix-et ide számoljuk, szerintem azért valamennyire ide lehet venni, akkor
abszolút, mert draftvikér jött, úgyhogy mindenképpen.
Persze, azért mondom, mert én is Gronkot ide számoltam a Tampánál, meg ugye a többi csapatnál is megtesszük. Ettől függetlenül ők is nálam egy kicsit ilyen Vikings szinten vannak, hogy nem kifejezett nyertes, de hogy azért jól jöttek ki belőle.
Az én második nyertesem pedig a Cardinals, részben olyan indokkal is, hogy a második körös pikjüket ugye Nuke Hopkinsra áldozták be, de egyébként is azért első körben szerintem Isaiah Simmons alapvetően egy jó húzás, még hogyha kicsit féltem is abban a csapatban, vagy ebben a védelemben ezzel a védőkoordinátorral, ugye Vance Joseph-fel, mert azért most vannak olyan hírek, hogy ő főállású linebacker lesz, ami szerintem kicsit a tehetségének elvesztésed, ettől függetlenül egy baromi tehetséges és jó játékos, és hát a harmadik körben szerintem Josh Jones óriási steal volt, nagyon nagy fogás ott ilyen későn, azért őt első körben vártuk, nekem is valahol a 20, nem tudom, hanyadik volt talán a bordomon. Ezzel a három pikkel szerintem alapvetően minden csapat elégedett lehetne, és ezért nálam egyértelmű nyertes a Cardinals.
Igen, egyetértek, ez az első három pikk, ez zseniális, nekem a Cardinals például benn van a legjobban draftoló három csapatomban. Ellenben azért itt is vannak kérdőjeleim, például az, hogy oké, hogy jött George Jones, és őt sokan első körbe várták, de megtehették volna, hogy Simmons helyén kiveszik a, hát ha nem is a legjobb, de szerintem Thomasnál ott volt jobb tekült, tehát mondjuk szerintem a legjobb tekült, és én hasonlóan vélekedtem volna, mint Locke esetében, hogy mondjuk Murraynek még megadok egy ekkora esélyt is, mert persze nyilván Simmons egy nagyon jó value pick, de talán jobban kellett volna nekik egy támadó falember, illetve Vance Joseph kezében nem biztos, hogy adtam volna Simmonsnak a tehetségét.
Minden alkalommal felhozzuk Vance Joseph-et, úgy tűnik, hogy nem csak a draft show-nál hegyeztük ki azt, hogy hát ez
következő
az Isaiah Simmons.
10 évben mindig föl fogom hozni.
Így van neked azért a sérelmeid, vagy hát ezek a sebek, ezek jó mélyek, hogyha jól gondolom, de hát igen, ez a Simmons dolog, ez itt nekem annyira nem ül. Azt viszont alá tudom írni, hogy igen, egy nagyon jó értéken tudtak ők is draftolni az első három körbe főleg. Úgyhogy igen, szerintem akár még a Josh Jones pick is talán a draft egyik legjobb pickje lehet. Nagy kérdés, hogy mi lehet a háttérben az ő tényleg ilyen szintű, hát hogy mondjam, szabad esésének, úgyhogy összességében én ilyen kicsit édes, kicsit keserű a szájízem a Cardinals-szal kapcsolatban, de azt el lehet mondani, hogy csak úgy, mint tavaly, úgy idén is nagyon jó értéken tudtak húzni, elég csak visszagondolni mondjuk Diante Thompsonra.
És akkor Patrik, te jössz a következő nyertesed, de most már lépünk a második felébe az adásnak, mert 4-4 győztes hoztunk alapvetően a mai podcastbe.
Az én következő nyertesem az a Dallas Cowboys, mégpedig azért, mert hát egyszerűen Steel hátán Steel követte a draftjukat, egyszerűen majdnem tökéletes az összes pickjük. Lambet szerintem már nagyon sokszor kiveséztük, attól függetlenül, hogy nem rá volt a legnagyobb szükségük. Hatalmas Steel, nagyon nagy segítség lesz a csapatnak, és nagyon szeretem is ezt a választást. Aztán jött Dix, Gilmore, Annie, Biades, kit hagytam még ki most így hirtelen a felsorásból, de hát ez öt olyan pick, akik mind később keltek el, mint szerintem vártuk mi, meg a szakértők többsége, úgyhogy nagyon erős draftot hozott össze a Boys, ők talán azok, akik a legjobb draftot hozták össze, hogyha minden körülményt nem számítunk, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy mellettük azért az Eagles nem tevékenykedett ilyen jól, és például a lemhúzással nekik tettek keresztbe, valamint egy későbbi körös cseréből is ők jöttek ki jól a vetélytársa szemben, úgyhogy nálam most a csoport első számú esélyévé léptek elő ezzel.
Szerintem nekem nem kell túlragoznom ezt az egészet, hogy a Cowboys milyen jól draftolt. Cikkben olvashatjátok majd, hogy nekem mi a véleményem erről. Abszolút azt, hogy Steel hátán Steel, az nagyon jó kifejezés erre. És ha már itt beszélgetünk arról, hogy top 5 vagy top 3 draft, akkor elfogultságtól függetlenül lehet mondani a Cowboysra, hogy azért most így pár nap távlatából tényleg nagyon jó munkát végeztek. Tegyük hozzá, hogy ugye ez 5 év múlva fog igazán jó perspektívába kerülni.
Igen, hát nehéz vitatkozni ezzel, hogy tényleg a Cowboys az egyik legjobb napot hozta le, és hát ugye viccesen megegyezhetnénk, hogy akkor most nem tudom, mindig csak oda kéne ültetni Jerry Jones a jachtjára, és akkor húzzon, amit akar, de nyilván ki kell emelni itt azért Will McClay-nek a tevékenységét, hiszen azért ő is sokat dolgozik. Talán azért a háttérben, mert őt nem sokan emlegetik itt a Cowboys kapcsán, de elég meghatározó szerepe van a scoutingban, meg mindenben. Furcsa is egy kicsit, hogy még nem vitte el senki, de állítólag elég sokat fizetnek neki a Jonesék, és ott a családja miatt is egyébként akar Dallasban maradni, valahol ezt hallottam, de hát ő azért már bőven megérdemel egy general manageri pozíciót valahol.
Pont ezt akartam beszélni, hogyha fiatal general managerek, vagy általában general managerek scouting vonalról jönnek, és ilyen player personnel vonalról jöttek, és hát szerintem a Cowboys óriásit fog veszíteni vele, ha egyszer egy nagyon-nagyon elit general manageri pénz előtt megkínálják.
Igen, és hát ez nem is lenne feltétlen meglepő. Te jössz Bálint, azt hiszem.
Így van, akkor én rá is térnék a harmadik győztesemre, akik, vagyis hát itt kettő nevet emelnék ki, akik szerintem óriási, hát ilyen overdrafted, tehát túl draftolták, túl jó értéken kaptak a csapatok, picivel másabb játékos, mint amit mi elképzelünk a fejünkben értéken, tehát hogy ezek a
draft... Jobb, szerint... jól fogalmaztad meg.
Egyszerűbben azt mondom, hogy reach-ek voltak. Igen. Az egyik játékos Tanner Muse a 100. választással került Las Vegasba. Hát én ezt annyira nem láttam jönni, mint szerintem semmi más az egész drafton, hogy Clemsonnak a hát safety, de linebackerként draftolták őt játékosát. Sikerült megszerezni, nyilván a Clemson szeretett Las Vegasban mélyok oldaláról, Gruden oldaláról, az hatalmas, de hogy nem ő volt a legjobb játékos a csapatban, az teljesen biztos, de hogy voltak előtte öten tavalyi Clemsonból, aki biztos, hogy jobban játszottak. Többek között ugye Kevin Wallace is, aki azért sokkal tovább maradt benne a bordokon, mint ő, és hát sokkal stabilabb játékos is, mint Muse, és nem is látom, hogy most linebackerként hogy gondolják, hogy ő akár csak kezdő lenne, egy harmadik körös pickről beszélünk, azért ott még lehet kezdőket találni, és ők kihúzták talán a legnagyobb winert ezen a poszton. Hát Tanner Muse nekem az egyikem, és a másikon pedig Willi Gay, aki szintén, most beszéltünk róla, mint linebacker, és ugye Muse is akkor linebacker, ugye Kansas vitte a második pikjével, illetve a második körös pikjével. Hát vannak problémás arcok Kansasbe, de hogy ennyire szerették volna Gay-t, azt szintén nem igazán láttam jönni. Óriási nyertese azzal, hogy ugye nem olyan pénzt fog keresni, mint egy hatodik körös játékos, hanem mondjuk egy második körös kontraktust kap, és hát gyakorlatilag azzal, hogy ilyen magasan választották ki, teljesen biztos, hogy vagy hát én teljesen biztos vagyok benne, hogy kezdőként számolnak vele. Nagy kérdés, hogy mennyire fog majd megégni azzal, hogy ugye ő viszonylag tapasztalatlan játékos, úgyhogy én ők kettejüket hoztam.
Hát ők, ja, egyetértek, hogy ők azért reach-ek voltak. G-ben azért úgy látok egy ilyen potenciált, hogy ő belőle egy elég jó játékos lehet, nyilván most első évben még nem bíznék rá ilyen óriási feladatokat. A Muse pickre, így kicsit, vagy onnan kicsit kitekintve a Raiders draftjára, ott azért Damon Arnettet is lehetett volna akár ilyen reach-nek emlegetni, 1/19, mert szerintem tehát az 50-ben sem húztam volna, de lehet, hogy a 75-ben sem biztos. Viszont, hogyha már ugye Raidersről beszélünk, bocs, egy kicsit kitekintő, hogy mondjuk a harmadik napjuk, az viszont parádés volt, mert szerintem ugye két pickjük volt, szerintem húztak két kezdőt, John Simpsonnal és Amik Robertsonnal, csak úgy kicsit sajnálom, hogy az elejét meg kicsit elnézték, hogy elrontották. Érdekes volt a Raiders draft is, nem fogunk róluk most külön beszélve, nem volt se nyertes, se vesztes igazából, csak így gondoltam megemlíteni, mert szerintem érdekes volt.
Igen, én még G-hez akartam annyit hozzátenni, hogy nálam nem azért volt nyertes, mert korábban választották ki, mint gondoltuk, vagy gondolta volna bárki, hanem mert egy abszolút egy olyan csapatba került, ami nem csak sikeres, de ahol nincs is igazán linebacker, akit feltétlenül azt mondanánk, hogy előtte van a rosteren, most nyilván a tapasztalatlansága miatt bárki elé kerülhet, de ettől függetlenül az első naptól kezdő lehet egy bajnok csapatban, és azért ez nem akármi. A Chiefs nem ilyen linebackereket szokott draftolni, ő egy teljesen más profilú, mint az eddigi választásaik. Ellenben szerintem nagyon is beleillhet ebbe a védelmi sémába, amit az utolsó év második felében kezdett kibontakozni. És ha tényleg a potenciáját nézzük ennek az egész dolognak, akkor a játékos és a csapat is nagyon jól járhat.
Azok én is nyertesnek két játékost egyszerre. Clyde Edwards-Hillert és J.K. Dobbins, ugye két futóról van szó. Előbbi a Chiefshez, utóbbi a Ravenshez kerülhet. Tökéletes helyre konkrétan. Ennél jobb helyekre nem is tudtak volna kerülni, tehát szerintem nem is álmodtak volna jobb landing spotról. Tényleg Hiller első évében is szerintem elképesztő számokat fog tudni hozni, főleg elkapásban. És ugye Dobbins, mert azért ott van Ingram, tehát szerintem még őt első évében talán kevesebbet várhatunk tőle, de ő is rendkívül jól illeszkedik ebbe a Ravens offense-be, úgyhogy mindkettejük tényleg rendkívül jól jártak, és baromi jó helyük lesz, és azért a karrierük is talán jobb lesz, mint egy sterilebb környezetben, vagy egy közepesebb csapatnál.
Hiller esetében abszolút nem tudok vitatkozni, ráadásul nem csak, hogy jó csapatba kerül, de ugye az első kör végén lett kiválasztva, ennek valamennyi hát státusz szimbóluma is van, ugye ő lett az első draftolt futó, és valószínűleg ez sem eshetett neki nagyon rosszul, és hát egy abszolút olyan fit rendszerbe került, ami az ő tehetségét ki tudja bontakoztatni, és talán így meg is tudja mutatni, hogy ő megérte ezt az első számú picket, mert én megmondom őszintén, hogyha egy olyan csapatba került volna, ahol nagyobb hangsúly van a futójátékon, és őt is netán úgy akarják használni, attól féltem volna egy kicsit, hogy belebukik ebbe az egészbe. Ellenben Dobbins esetében egy picit vitatkoznék, mert az kétségtelen, hogy nagyon jó rendszerbe került, viszont nagyon sok futó, és akkor most nem akarok vicceskedni itt Lamar Jacksonnal, hogy ő is futó, de hogy rajta kívül is nagyon sok futó van itt, és hát mivel Lamar, ha nem is futó, de azért sokat fut, így nagyon sok labdacipelést fog elvinni Dobbinson, ami nem, az elején nem biztos, hogy baj, de ettől függetlenül ő viszont már kevésbé fogja tudni megmutatni a tehetségét.
Aláírom, hogy szerintem mindkét játékos nagyon jó helyre került, és szerintem fickándozni fog Edward Ziller is a Chiefs rendszerében, illetve amit még mondtál, Patrik, hogy lehet, hogy Dobbinsnek az lesz majd a jó, hogy ugye Jackson úgy nyitja meg a pályát, hogy ugye futóként, tehát hogy olyan opciókat hoznak majd a futójátékba, ahol Dobbinsnak nem nagyon kell olyan boxsal szembenéznie, vagy hát nem nagyon kell olyan túltelített boxsal szembenéznie, vagy nem kell olyan kvalitású játékossal szembenéznie, akkor ő ebből kamatoztathat, hogy gyakorlatilag nem egy futóval, hanem két futóval kell számolni futójátéknál, és ez biztos, hogy jól fog ülni majd a Ravens rendszerében, és ne felejtsük el, hogy nem csak a futóposzton erősödtek borzasztóan, hanem ugye guardban is, és az szintén csak a futójátéknak lesz majd a legnagyobb barátja.
Patrik, kezdted a negyedik kört.
Oké, az utolsó nyertesem az nekem a San Francisco 49ers, és egy picit talán ez meglepő még így nekem is, mert az első pickjük nem feltétlenül tetszett, amikor Kinlót választották ki Judy vagy pedig Lamb helyett, de egyrészt megvan ebben is a logika, és Buckner akár azonnal tudja pótolni, még hogyha nem is feltétlenül azon a szinten, de mindenképp megvan a potenciálja, hogy egyszer majd egy olyan játékos legyen, tehát így utólag nem feltétlenül rossz ez a pick, attól függetlenül, hogy én lehet, hogy más irányba mozogtam volna. Aztán fölcseréltek az első kör végére Ayukért, aki Shanahan kezei alatt szintén nagyon-nagyon jó lehet, és hát kellett is egy elkapó Sanders után a Fortinersnek, illetve ne felejtsük el azt, hogy megszerezték Trent Williams-t, akire nagyon-nagyon sok csapatnak fájt a foga, igazából szerintem áron alul, és ezzel most hosszú évekre Staley visszavonulás után is megtalálták a biztos tekőjüket, még akkor is, hogy a Trent Williams sem annyira fiatal, de hogy azért itt 2-3-4 évről beszélhetünk. Valamint még a kör közepén hát lényegében ingyen szereztek egy negyedik körös pikket, mert megint sikerült John Lynchnek eladni azt, hogy kivihet olyat, akire mögöttük lévőnek szüksége van, így a Buccaneers följött, pedig a Frisco-nak igazából nem volt annyira érdekében hátra mozogni, úgyhogy alapvetően szerintem jól hozták le ezt a draftot.
Hú, hát én nagyon nehezen tudnám azt mondani a Frisco-ra, hogy ők nyertesei ennek a draftnak, mert hát most ez is megint egy elős kijelentés lehet, de ahol Brandon Ayuk az első számú receiver a depth charton, vagy hát ami az a bordokon, ott nem látom, hogy miért van ő sokkal előrébb, mint mondjuk Judy, Lamb, Rax, Jefferson, most csak 3-4 nevet soroltam föl, de hogy én nem igazán látom ezt a Brandon Ayuk dolgot, főleg abból a szempontból sem, hogy hát ő inkább egy mérségi célpont, és nem tudom, hogy a rendszer az mennyire illik ahhoz, hogy, vagy mennyire illik ő a rendszerbe azzal, hogy ugye Jimmy Garoppolo meg nem néz annyira mélyre. Kicsit össze kell csiszolni a játékosokat, illetve a játékost a rendszerrel, úgyhogy nekem most csak ezt az egy kiragadott példát megemlítve nem annyira tetszik ez a draft.
Szerintem egyébként Ayuk nem az első volt a Niners bordján az elkapok között, szerintem előbb vitték volna alapvetően Judit meg Lambert, csak fontosan tartották ott a Kinlót elvinni, és szerintem úgyis az biztos, hogy nem gondoltak nagy különbséget mondjuk közt a top elkapók és Ayuk között, ebben én se értek egyet, de abban meg veled nem értek bármit, hogy Ayuk meg egyenlő sorban mélységi elkapó lesz, mert szerintem ő olyan szempontból jól érik Shanahanhez, hogy majd megkapja a rövidebb ilyen kidolgozott passzokat, hogy akkor fixen ő kapja meg, és ő az elkapás után azért sokat tud hozzátenni a játékhoz, és szerintem ilyen szempontból jó lehet Shanahan-nel és Garoppolo-val, hogy akkor majd megkap egy rövid paszt, és akkor még megcsinál belőle 10 plusz yardot. Nem gondolom vedlen is egy győztesnek itt a 49ers-t, vagy annyira nem tetszett a draftjuk, inkább csak így próbálták kicsit betömni a lyukakat, ugye a Buckner Sanders által hagyott lyukakat, amit alapvetően talán gyengébb játékosokkal sikerült nekik legalábbis rövid távon biztosan.
Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy itt fölfaltátok az összes winnert, és mire nekem kellett választani a negyediket, már nem tudtam kit mondani, főleg, hogy ne ütközzön a lúzerekkel, úgyhogy azért is került ő negyediknek föl, de tartom, hogy amúgy szerintem ez nem egy rossz draft tevékenység, így Trenttel kiegészítve.
Bálint, te jössz.
Igen, itt volt probléma, hogy a végére mennyire próbáljunk komoly vagy komolytalan dolgokat mondani, azon kívül, hogy most a kicsit ilyen, hogy mondjam, nagyképűen azt mondjuk, hogy a mi draft showink nézői voltak a nyertesei a draftnak, mert ez picit nagyképűnek hangzik, de azért jó lenne, ha így lenne. Hát igen, én is sokat gondolkodtam, és igazándiból amellett tettem le a döntésem, hogy Todd Walsh, ugye a Jacksonville Jaguarsnak a védelmi koordinátora az egyik nyertese ennek az egésznek, mert az első körben két nagyon jó kvalitású védőjátékos sikerült hozni a Jacksonville-nek, és ugye Kelvin Chason egy rusherben, illetve CJ Henderson cornerbackben visszahozhatja azt a lendületet Jacksonville-be, hogy ugye van egy nagyon jó kvalitású cornerback és egy nagyon jó kvalitású edge rusher, persze nyilván nem csak egy, hanem Josh Allen is ott van. Úgyhogy hát visszaállhat az a Jacksonville Jaguars kifejezés Jacksonville-ba, akkor, hogyha majd tényleg igazán nagy nyomás fog helyeződni az ellenfél támadó falára, illetve irányítóira. Tehát mindenképpen olyan játékszerek kerültek Vasnak a kezébe, mint például Devon Hamilton a harmadik körben, vagy Shaquille Coleman a negyedikben. Úgyhogy ők is picit ilyen Carolina úton haladtak, hogy azért a védelmet kéne jobban gatyába rázni, mint a támadósort. Most itt vegyük le, hogy ugye Laviskát húzták második körbe, de azért ott a védelemben azért elég komoly építőkövek kerültek lerakásra, úgyhogy szerintem a Jacksonville védelmi koordinátora dörzsölheti a kezét, és hát majd eljátszogathat velük.
Igen, hát még biztos örült azért a Henderson Jason párosnak, mert tényleg két elég jó játékosról van szó, úgyhogy nehéz ebbe így belekötni, bár nem tudom mennyire örül, hogy Jacksonville-ben kell dolgoznia, amelyik nem a legpatinásabb és szebb rövid távú jövő előtt álló csapat, de egyébként ez a drafta szerintem elégedett lehet.
Az a baj ezzel, hogy most szereztek megint kettő nagyon jó fiatalt, hogy 3-4 év múlva elégedelegedjék maguktól őket, aztán eladják őket áron alul, és majd megint draftolhassanak két tehetséges fiatalt. Igen, nyilván.
Ez elég rossz körforgás amúgy.
Abszolút. Én jobban adom az első nyertesedet a draft show nézőit, vagy akár magunkat, mint a draft show résztvevőit, mert...
Júj, tényleg ez a legjobb,
mi ezzel nagyobbat nyertük alapvetően, mint a Jacksonville védelmi koordinátora, de elfogadom.
Én itt a legvégére alapvetően Trent Williams-t terveztem hozni, de azért Patrick már megemlítette, hogy azért Niners jót nyert vele, és hát rossz szervezetből, ugye ő egy elég jóba került, meg Super Bowl contenderhez, tehát a Trent Williams is nyilván nyertes, de akkor azok inkább még egyet, és Michael Pittman Jr. per a Colts offense-t, mert szerintem Pittman nagyon jól illeszkedik ebbe az offense-be, nagyon jól fogja kiegészíteni a Hilton Campbell párost, és hát Rivers-nek is egy elég jó célpontot fog biztosítani, úgyhogy nekem ez a választás, ez nagyon tetszett a drafton.
Illetve meg kell jegyezni, hogy azzal is nyert a Colts offense, hogy Eason-t sokkal később húzták be, mint gondoltuk, akár a második vagy harmadik körben is elképzelhetőnek tartottuk, és ehhez képest még később csaptak le rá. Nem azt mondom, tehát nálam Eason viszonylag előhelyezkedett a QB rangsorban, de nem áldozta volna magas picket rá. Szerintem így a legjobban jöttek ki belőle. Rivers-szel most lehet próbálkozni, aztán közben meg építgetni Eason-t, és nem is került sokba.
Szerintem is nyertesként tekinthetünk Pittmanre, mert ugye hát Aarontól eltekintve gondolom kevesen vártuk azt, hogy ilyen magasan fog elmenni a második körben. Azért jobban láttunk ott más elkapót jönni, akár csak Denzel Mimsra gondolok, vagy Laviskára. Ugye azért ő hát itt a 34. választási joggal picit magasnak tűnik, de nem gondolnám azt, hogy ez egy túlzottan nagy rics lenne, úgyhogy igen, egy nagyon kellemes kis rendszerbe került bele, és hát nem idén, nem jövőre, de mondjuk a harmadik évében már szerepelhet úgy, vagy produkálta olyan számokat, mint egy első számú elkapó.
Végigértünk itt a fejenként 4 nyertesünkön, én még mindenképp ki akartam emelni a Ravenst, de róluk beszélni fogunk a vesztesekben. Kicsit furcsa hangzik, mert alapvetően a Ravens mindenképp nyertes, de majd csekkoljátok a következő adást, hogy miért inkább ott fogunk róluk bővebben beszélni. Jordan Love-val hasonló a helyzet, őt is hozhatnánk nyertesnek, de róla is beszélni fogunk majd a következő adásban, és még egy ilyen minimál gyors megemlítésnek akartam hozni a gyors játékosokat, mert az látszott, hogy mindenki a sebességre hajt, és hamarabb keltek el azok a játékosok, akik gyorsabban tudnak futni. Nem tudom, mennyi köze van ennek, vagy ehhez a koronavírusnak, hogy nehezebb volt egyrészt scoutolni meg minden, és azért inkább hozták a jó atlétákat a harmadik napon főleg, de ez is egy érdekes trendje volt ennek a draftnak szerintem. Nektek van még ilyen nyertesetek, csak így röviden, Bálint, neked, hogy ott még van egy elég érdekes figurád például.
Igen. Köszönöm, hogy még ezt megemlíthetem. Az NFL-nek van egy ilyen Pass to the NFL, egy ilyen nemzetközi programja, ahol európai, illetve más kontinensről érkező atlétákat is meghívnak. csak röviden Sandro Platzgummer nevét emelném ki, ő a Szvarkó Raiders Tirolnak, illetve az osztrák nemzeti válogatottnak a kezdő futója. Egy ilyen, hát úgy hívják őt, hogy az osztrák McAfee. Szerintem érdemes rákeresni egyébként a videóira, mert nagyon izgalmas játékos, nekem kétszer szerencsém volt őt élőben látni, és nagyon megdobogtatja az ember szívét, hogyha valaki Európából az NFL-be megy, őt a New York Giants vitt el a gyakorló csapatába. Hát nagyon nagy feladat lesz neki fölnőni a kinti srácoknak a szintjéhez, de mindenképp érdekes lesz majd végignézni azt, hogy ő milyen utat fog bejárni ezen a rövidke pár hónapon, amíg elérünk mondjuk szeptemberig, ha lesz szezon.
Bárkit, ahol tanulhat, az biztos azért.
Az biztos.
Jó helyre került. Patrik, te meg megemlítenél valakit, vagy zárjuk az adást?
Zárhatunk nálam, inkább a veszteseknél lesz ilyen alternatív.
Oké, akkor ennyi volt a mai adásunk. Hallottátok a mi nyerteseinket a következő körben, következő adásban pedig jönnek majd a veszteseink, ott is hozunk majd fejenként négyet, illetve legalább négyet, mert ott is maradt a végére még egy pár. Úgyhogy köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.